A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Szeretett testvérek, keresztény közösség! Hallgassátok meg a mai szent leckét, amint az írva található Máté evangéliumában. Máté evangéliumának 24. fejezetéből szól az ige hozzánk, a 24. fejezet 3. verszakától a 22. verszakkal bezárólag. Hogy miként szól hozzánk az említett szakaszból az ige, keresztényi figyelemmel, alázattal, magunkat megüresítve, leülve hallgassuk. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete? Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöltiteket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon. Bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a háztetén van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj, a terhes és szoptató anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Eddig Istennek írott igéje. Amen. Gyertek testvérek! Imádságban válaszoljunk a mi Urunk Istenünk igéjére. Csendesedjünk meg. Édes drága Krisztusom, szerelmes Jézusom, te választottál bennünket, te választottál engem, és olyan jó, hogy a te szíved, a te szereteted így lángol irántunk. Hogy úgy lángolt, hogy képes voltál keresztre menni értünk, hogy elvidd minden vétkünket és minden bűnünket. Mert, drága mesterünk, ha csak az elmúlt hétre tekintünk vissza, életünknek erre a kis rövid szakaszára, és most, hogy megint együtt összegyűltünk te hozzád, látjuk azt, hogy miben vétkeztünk, én magam is. Mit mulasztottam el, hogyan cselekedtem, nem úgy, ahogy a te akaratod szerint volt. Nem azt kerestük, hogy te mit tennél, hanem azt kerestük, hogy mi mit szeretnénk csinálni. És éppen ez a baj, édes drága szívem Istenem, hogy mindig a magunkét követjük. Jöjj hát most hozzánk, hogy követhessünk téged. Követhessünk téged igaz szeretetben, megnyugvásban, békességben. Olyan emlékezésben, hogy akiket nekünk adtál és eltávoztak a feléd vezető úton, meg tudjunk békülni a te döntésedben. Abban a nyugalomban bemehessünk, ami a te szent napodnak a nyugalma. Hiszen mi vagyunk azok, akik kitartottunk, és álhatatosan ismét itt vagyunk szent színed előtt. Kérünk hát a te lelkedért, szálljon le a mennymagas világosságából, teljesen töltsön be bennünket, tökéletesen, úgy, ahogy te akarod, éppen és egészen. Szeretetből szeretetet, erődből erőt, bölcsességedből bölcsességet nyerünk általa, hiszen te ezt szeretnéd, mert te mindig a mi atyánkhoz vezetsz bennünket, a tiszta világossághoz, ahhoz, akiben nincsen változás, sem változásnak árnyéka, akiben nincs semmi sötétség. Meg akarjuk ismerni őt, meg akarunk ismerni téged, add, hogy ez a láng felgyújjon bennünk, és tökéletesen elégessen minden olyan dolgot, ami nem ide való, tisztítson meg bennünket az a lelked ereje. Így kérünk, édes szent drága atyánk, a szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg most minket. Amen. Szeretett testvérek, Istennek népe, szentek közössége, hallgassátok meg Istennek a ma igéjét, melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával kívánom hirdetni közöttetek az ő szent evangéliumát. A már felolvasott szakaszból, a Máté szerinti szent evangélium 24. fejezetéből szól hozzánk az ige. A 24. fejezet 10-től 14. verszakáig ekképpen. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonságú minden népnek, és akkor jön el a vég. Amen. Szeretett testvérek, nem hiába kérdezték Jézustól a tanítványok, hogy mi lesz később. Mikor fog visszajönni? Milyen jelek lesznek akkor? És ha valami elmondható, szeretett testvérek, akkor az az, hogy mi is szeretnénk tudni, hogy mi lesz a vége. Azért is, ahogy hallhattuk, hogy a héten 5 búcsúztatásunk volt, és tudjuk jól, mindahányunk ugyanígy el fog búcsúzni. De van egy másik vég, egy sokkalta óriásibb vég, nem egyénünknek, személyünknek koporsóba hullása, hanem amikor a világnak lesz vége. Az a vég, amikor azt mondja az Úr, hogy olyan nagy nyomorúság lesz, amiért még soha nem volt a világon, kezdetétől fogva. Ugyanis a Szentírásnak a tanítása, szeretett testvérek, nem beszél evolúcióról, nem beszél fejlődésről. Ami fejlődés lehetséges, az egyedül a szívbéli fejlődés, a lelki fejlődés, a szellemi fejlődés. Egyébként pedig a technikai fejlődés, amit látunk, és kézzelfogható, mondhatnánk, de igazából a mi életünket, fontos kérdéseit nem befolyásolja. Pont ellenkezőleg a Szentírás romlásról beszél, bukásról beszél. Sőt, kedves testvérek, és nem csak a Szentírás beszél erről, hanem erről beszél az összes régi római görög klasszika, Hésziodosznak a Munkák és napokjában, amikor beszél az aranykorról, aztán az ezüstkorról, aztán a bronzkorról és a vaskorról. És a vaskorban születik meg, ahogy annak idején Vergilius megprófétálta, a Messiás. És a Messiás közénk jött, és elárulja az okokat, elárulja az indokokat, és még fontosabb dolog, bennünket viszont nem árul el, hanem szeret. Szeret, és szenvedéseinkből ki akar hozni bennünket. Kicsit olyanok vagyunk mi Isten színe előtt, mint a gyermek, akik játszadoznak bent a házban. Bent játszadoznak a gyermekek a házban, és nem veszik észre, hogy ég az a ház. Bizony az a ház már ég, nagyon is ég. Nézzünk szét kicsiny honunkban, nézzünk szét Európában, nézzünk szét a világon. Nem csak, hogy ég a ház, mindenütt szinte, de úgy tűnik, nagyon úgy tűnik, hogy még olajjal locsolják is. Hogy égjen minél jobban. És Isten bennünket, gyermekeket megszólít a kereszten keresztül, a kereszten át, az ő halálával és feltámadásával, és miatta vagyunk itt. Miatta vagyunk itt kevesek. hiszen láthatjuk, egy eső is mennyire meg tudja oltani a mi szeretetünk lángját. Mennyire el tudja oltani a mi szeretetünk lángját, és eltántorodunk sokan. Ahogy mondja az ige, ahogy mondta annak idején Jézus, azt mondja, akkor sokan eltántorodnak. Elárulják és meggyűlölik egymást. Az, hogy eltántorodunk, ezt nagyon sokszor megtapasztalhattuk már. Ti is, én is hányszor tántorodtunk el. Tántorodtunk el az igaz beszédtől, az igaz szívtől, az igaz tanítástól, tántorodtunk el egymástól, férje a feleségétől, apa a gyermekétől, szívek a szívektől. Jézus tudja ezt. Tudja azt, hogy te hányszor tántorodtál el, és azt is tudja, hogy én hányszor tántorodtam el. Mindenről mondhatnám, pontos kimutatást végez. De azt mondja, hogy erre készüljünk fel. Elárulja nekünk, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Mert azt mondja, hogy ha eltántorodunk, akkor eláruljuk egymást. Hogyha eltántorodunk a hittől, ha eltántorodunk az iskolától és a templomtól, akkor el fogjuk árulni egymást. Mi van Magyarországon? Közösségi árulás van, testvérek. El van tántorodva ember embertől, föl van bomolva a közösségnek a szövete, nem hiába hívják társadalomnak, nem pedig közösségnek. Ugyanis a szavaknak a mágiája által az embereket eltántorítják egymástól, és amikor egymás felé, egymás ellen fordulunk, akkor abból az lesz, hogy meggyűlöljük egymást. Nem szeretjük azokat, akik elárulnak bennünket. Az árulás szinte a lehető legnagyobb vétek. És tudjuk jól, hogy azon a bizonyos éjszakán Péter is elárulta az Urat. Háromszor. Mi is elárultuk. Lehet, hogy nem háromszor, hanem 33-szor. De minden nap eláruljuk, amikor nem rátekintünk. Minden nap eláruljuk, amikor nem vele foglalkozunk, amikor az időnket más tölti ki. Ez az egyik része a dolgoknak, szeretett testvérek, hogy árulkodunk, eláruljuk egymást, és ez teljesen logikus, hogy ez így következik be. Az, hogy eltántorulunk, az még valahol érthető, mert félünk. Félelem van bennünk. Magunkat féltjük és családjainkat. Féltjük a saját egzisztenciákat. Féltjük a magunk óemberét. Azt az individuumot féltjük, akik mi magunk vagyunk. És tudjátok, hogy miért félünk? Mert fél emberek vagyunk. Nem vagyunk egészek. A latin szó, ez az individuum szó, ez teljesen egyértelműen megmutatja azt, hogy ki az az egyéniség. Hogyha ketté bontjuk, akkor azt olvashatjuk, hogy individuum. Ez ugyanaz az ige, mint a divide et impera, oszd meg és uralkodj. Az individuum az azt jelenti, hogy kétségben, megosztásban lenni. És hogyha tovább boncolgatjuk egy kicsikét, ez a bukott embernek a tapasztalata, hogy be van zárva saját hús testébe, és van a csúnya világ kint, belül pedig a féltett és állandóan megpróbáljuk el állarcokkal bedugni a szívünket. A dividuum pedig, hogyha még fel tudjuk bontani, az onnan jön, hogy divide kettős látást jelent. Videó szóból jön, látni szóból jön. Kettős látás. Ilyen kettős látásunk van, de a magyar nyelv ezt ismeri jól, és túlmegy ezen. Mert mi nem azt mondjuk, hogy két szemünk van, mint a németek vagy angolok, ilyen szempontból sokkal romlottabb nyelvek, hanem azt mondjuk, hogy fél szemünk van, illetve szemünkről beszél. Tehát tudhatjuk azt, hogy hogyan lehet ezt a megosztottságot, tudhatjuk azt, hogy hogyan lehet ezt a fájdalmat, ezeket a félelmeket meghaladni, hogyan lehet tovább menni. És ha pedig nem megyünk tovább, és a világ arra készít bennünket, hogy ne menjünk tovább, marad csendesen, nyugodtan. Persze az egy jó dolog, hogyha az ember csendes és nyugodtan marad, de attól még ugyanúgy kétségben marad. Ezek a hamis tanítások, ezek a hamis proféták, ezek a tévtanok, amik körbevesznek bennünket. Azt mondja az ige, sok hamis proféta támad, és sokakat megtévesztenek. Minden izmus megtévesztés, testvérek. Legyen az patriotizmus, nacionalizmus, kommunizmus, fasizmus, nácizmus. Amikor izmusokat halltok, akkor tudhatjátok azt, hogy ezek közül egyik sem érvényes. Hogyha pedig keresztény vagy, akkor rád pláne nem érvényes. Nem lehetünk semmiféle eszmének a kiszolgálói, hanem az élő Istennek a szolgálói kell, hogy legyünk. De jaj, hogyha megtévesztenek bennünket. Jaj, hogyha a saját hagyományunkat nem ismerjük és nem tudjuk. Nekünk lelkészeknek a legnagyobb félelmünk az, hogy hamis prófétákká válhatunk. De Isten meg tud bennünket óvni ettől, és titeket is. Különben vagy titeket vezetünk félre, vagy ti is félre lesztek vezetve. Muszáj ismerni a tanítást. Muszáj ismerni a Bibliát. Muszáj ismerni azt, hogy mi van benne, és mit mond az Isten. Hányan tudjátok itt, hogy hány könyv van a Bibliában? 66. Hányan tudjátok, hogy ebből mennyi van az Új Szövetségben, és mennyi az Ószövetségben? 37, 39, 27 az arány. Hányan tudjuk, hogy hány levele van Pálnak? 13. Tudjuk-e ezt? Ismerjük-e a saját hagyományunkat? Ismerjük-e az életnek az igéjét, ami hozzánk szól? Itt a Szentírásunk magyarul van. Tudjuk-e azt, hogy hogyan kell használni? Vagy tévtanítás után, ahogy Pál apostol mondja, viszket a fülünk. Viszket a fülünk, mert beszélnek ezotériáról, beszélnek mindenféle másról, angyalokról, halál utáni állapotokról, és így tovább, de az egészséges tiszta tanításról nem beszélnek. Mert az sokkal a nehezebb viselni, testvérek. Sokkal a. Ez a kereszt. Az egészséges, tiszta tanítás. És közben beszélnek össze-vissza mindenféle angyalkártyákról, meg cigánykártyajóslás, meg ilyenekkel foglalkoznak. Mi is ilyenekkel foglalkozunk. Tudjuk egyáltalán azt, hogy mi az, hogy ezotéria? És mi a különbség az exotéria között? Elmondom, testvére. Az egyik a mag, a másik pedig a hény. Nekünk az exotériánk az Ószövetség, és annak a magja, ami ezotériánk, a belső része latin, az az Újszövetség. És a kettő nem létezik egyik a másik nélkül. Ha egyik azt mondja, hogy nekem csak az ezotéria, az hazugság, az tévtanítás. És a tévtanítások örvállat vezetnek meg bennünket még jobban, mert nem ismerjük a szavak tiszta, eredeti, helyes jelentését. Amikor annak idején megkérdezték Konfúciuszt, hogy Mester, te hogyan irányítanál az országot? És erre nem azt mondta, hogy fölállítanék 4 csúcsminisztériumot 16 államtitkárral, és akkor egy átszervezés és reform jön, ugye? Ezt már annyi szó hallottuk. Nem annyit mondott ez az öreg bölcs, biztos Isten adta a szájába a szavakat, nem tudok másra gondolni, hogy először is tisztába kell tenni a szavak helyes jelentését. Az az alap. Különben úgy áruljuk el egymásra, észre se vesszük. Meg se értjük, hogy miért. Ez amikor félreértik egymást a házastársak. Te most mit értettél az alatt, a szó alatt, amit éppen mondtál? Ugye ilyet nem szoktunk megkérdezni többnyire. És félreértik is. Sok-sok kis félreértésből egy óriási nagy félreértés lesz, és ebből pedig jön a gyűlölet. Miért gyűlöljük meg egymást? Mert nem ismerjük az Istent. Krisztus az Atyához vezet bennünket. Atyához vezet bennünket, és igéit ránk hagyta. A hagyományunk megmutatja, hogy merre van az Isten, és hogy ki az Isten. Mert Krisztus az Atyához vezet bennünket. De mi olvassuk olyan a Bibliát rendesen. Nézel tévét, testvére? Hány órát töltesz vele? Hallgatsz rádiót? Hány órát töltesz vele? Internetezel? Telefonálsz? Okos telefonodra, itt az ifjaknak mondom főleg, mennyi időt töltesz vele? Családoddal mennyi időt töltesz? És a Bibliáddal mennyi időt töltesz? Mert ilyen szempontból sokszor még a család is gát. Hiszen, hogyha nem látjuk azt, hogy ő is olvas Bibliát, én sem fogok olvasni Bibliát. Én őszintén megvallom, én nem olvastam Bibliát egészen addig, amíg el nem mentem a teológiára. Egyszer nem láttam, Isten bocsássa meg vétkemet, tisztelem, szeretem édesanyámékat, édesapámat, de édesanyámat soha nem láttam, hogy elővette volna a Bibliát. És ami még fájdalmasabb számomra, és amiért imádkozok, most, hogy 4 évvel ezelőtt elment nagyanyám, anyai nagyanyám, édesanyámnak odaadta a Bibliát, katolikus édesanyám, egy kádiféle fordítást, jó, megbízható, jó kis Biblia, egy új szövetség, olvassa. Nem olvassa. Nem. Nem. Nem tudjuk, mi van a Szentírásban. De akkor hogyan akarunk ebben a világban árulás nélkül élni? Hova tovább, hogyan akarunk kitartani akkor ebben a világban? Mert azt mondja az ige, mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. Ez hétköznapi tapasztalata mind a hányunknak. Ezt látjuk. Olyan szeretet hiányban él az egész ország, de az egész emberiség, és mi magunk is, hogy ne csodálkozunk, hogy meg vannak hidegülve az emberek, és el vannak egymástól idegenedve. Ne csodálkozunk, hogy ilyen kevesen vagyunk a templomban. Ne csodálkozunk azon, hogyha egy kis eső már elmossa a mi kitartásunkat, és nem jövünk el azért, mert szakad. Én is bőrigáztam, amikor jöttem biciklivel ide, még reggel, egy órával ezelőtt, másfél órával ezelőtt, és végig rajtatok gondolkodtam, hogy vajon lesz-e bennetek annyi kitartás, hogy eljöttök? Mert nekem muszáj. És tudtam, hogy szolgálni fogok. És rátok gondoltam, és imádkoztam közben, hogy ugye eljöttök. Ugye nem üresek a padsorok, amikor ide bejövünk. Ugye itt lesznek, és itt vagytok. És itt vagytok. Sokasodik a felhő, látjuk a jeleket, testvérek. Látjuk azt, hogy az emberek félelemben, magányosságban, bizalmatlanságból élnek. És látjuk azt, hogy a szeretet meghűl. Hányszor hűlt meg a mi szívünk? Hányszor hűlt meg a mi szívünk? Volt egy szakasz az életemben, amikor nagyon nagy szeretetlenségben éltem. Nem tudtam, hogy az Isten szeret engem, és még nem ismertem őt. És magáért a probléma, személyes dolgok, fiú-lány kapcsolat, másfél évig sirattam egy hölgyet, és teljesen magamba fordultam. Tökéletesen begubóztam, és nem akartam senkit se beengedni. Egyre rosszabb eredmények, iskolában, bandázás, és így tovább. És utána az Isten megmentett. És nem tudtam, hogy mi van bajom. Nem tudtam azt, nem értettem, hogy szeretetre vágytam. És nem volt a szívemben. Mert bizony, ahogy a régi ének mondja, megrakják a tüzet, mégis elaluszik, nincs az a szerelem, ami ellen múlik. Pakoljuk a tüzet, megrakjuk. A mi lelki életünk, testvérek, annak lobogni a lángolnia kell benne. A mi szívünk jelenleg olyan, mint a gázkazán, amikor tartalékon az a kis lángot ég. De a lelki-szellemi úton járásban, testvérek, a megszentelődés útján nincsen tartaléklánk. Nincsen tartaléklánk, testvérek, mert stagnálás nem létezik. Valami vagy fejlődik, bennünk teljesedik ki az ige, vagy pedig pusztul. És ezért van az, hogy mindig visszaesünk a régi hibáinkba. Ezért van az, hogy mindig elkövetjük hónapról hónapra, évről évre ugyanazokat a hibákat. És tudjátok, hogy miért? Mert annyit sem foglalkozunk a Bibliával, mint a hasunk megtöltésével. Bibliás nép voltunk, mi reformátusok. Hozzuk el a Bibliánkat. Hogy meséljek el nektek egy történetet? Van nekem egy kedves barátom, Veres Jánosnak hívják, kollégánk, régebben Kőszegen volt, most Debrecenben szolgál, és mondja, hogy elment egy helyre, egy jó pár évvel ezelőtt, bement a templomba, meghívták szolgálatra, valahol itt a Dunakanyarban volt ez eset, és azt látta, hogy bement, odaállt a szószék mögé, és mindenkinek a kezében Biblia volt. Egyetlen egy bácsinak nem volt a kezében az elsőben Biblia, mellette volt a lábánál egy táska. Nézett a Jánosnak, hova kerültem én. Veszi elő az igét, elkezdi felolvasni a textust, mindenki így nézi. Azt látja, hogy felpillant, hogy valahol hirtelen az öregnek is a kezébe került egy Biblia. Azt mondta János, hogy te Attila, a gyerekek, többeknek mondta nekünk, figyelj, nézz ide kell, olyan volt, mint egy kovboly, vagy nyugaton, tiktak, így kikapta a Bibliát, aztán visszatette. És bármikor idézett bárhonnan, rögtön elkezdték nézni, hogy az úgy van-e. Mert mi is, mi lelkészek is félre tudunk titeket vezetni. Bizony, ha mi magunk is félrevezettettek vagyunk. Hát olvasni kell az írást, testvérek. Mert ami itt kitartás, testvérek, az, aki mindvégig kitart, az a károliban álhatatos. Vagyunk mi annyira álhatatosak az Isten igének olvasásában és kutatásában, mint amennyire álhatatosak vagyunk a saját családunk felé, vagy az egzisztenciánk felé. Amikor gyászolunk, testvérek, és most sokakat búcsúztattunk. Testvérek, ti tudjátok most legjobban a fájdalomban, milyen az, hogy elment valaki. Van egy másik ilyen, mi is elmegyünk. Tudjuk előre, a Szentírás megmondja nekünk. Még ha más nem is mondja, de a Szentírás megmondja nekünk. Hát hogy hagyhatjuk ki azt a lehetőséget, hogy a leghitelesebb tanítótól tanuljunk? És ehelyett folyton panaszkodunk, nyavajgunk, mit csinálunk? Pánikolunk, nyafogunk, siránkozunk, és nem merjük kimondani gyerekeinknek és a következő generációnak, hogy jól élünk. Soha ennyi cipő, soha ennyi ruha, soha ennyi élelmiszerünk nem volt az elmúlt 1000 évben, mint most van. Így van. És minden második orvostan hallgató, aki most végez, inkább kimegy nyugatra. Abba kéne ezt hagyni, testvérek. Nehéz a magyar ember sorsa? Igen, nehéz, persze. Vagy 10-20 kilóval átlagban, mert kicsikét el vagyunk hízva. Ennyi kövér ember, ennyi megműveletlen föld, még nem volt soha a Kárpát-medencében, mint most van. Miért sírunk? Miért tűzzük el a gyerekeinket, hogy menjenek ki nyugatra? Elnéptelenek a falvaink. Városainkból mennek kifelé. Fél Cegléd egyébként Londonban dolgozik, nem tudom, hogy tudjátok-e. Fiatalok, tetterős fiatalok. 20 évesek, egy csomót ismerek. A félelem, a szorongás, hogy nem ismerjük az igét, és azt, hogy hagyjuk kihűlni a szívünket, meghidegülni a szeretetben, mert nem vagyunk kitartóak, azok hihetetlen pusztító hatást végez bennünk. Volt egy kísérlet. Tudósok vettek 100 egeret, 50-et beleraktak egy kísérleti terembe, másik 50-et egy ugyanolyan terembe betettek. Arra voltak kíváncsiak, hogy a félelem, a stressz, a szorongás mit fog eredményezni az egereknél, ugyanis az egyik terembe betettek egy ketrecbe, bezárták a macskát. Így bezárva a macska nem bánthatta az egereket, de a szaga érződött. Közben nyávogott, morgott, félelmetesen és a kisparányi állatokra ez az irreális félelem is hatással volt. Abban a teremben, ahol nem volt cica, ahol szépen ment az élet a maga medrében, sok-sok kis egérke született. A párok gondoskodtak a parányi utódokról, vígan fejlődött az egér populáció. A másik teremben, ahol a cica a ketrecben biztosította a stresszt, be volt zárva a ketrecbe, értjük, a félelmet, hiába, hogy egyetlen egeret sem tudott bántani, az egerek nem hoztak kellő mennyiségű utódot, sőt, sokszor a megszületett utódokat is megették. És azok a kis egerek, amelyek életben maradtak, sokkal gyengébben fejlődtek, betegebben sebbek voltak, sőt, mindenféle deviencia gyakrabban előfordult náluk. Például több volt itt a saját neme iránt vonzó egyet. Igen. A félelmünk, a szorongásunk, az álhatatlanságunk, az bizony ölpusztít és megfoly bennünket. Ezt tudja jól a sátán. Jól tudja a gonosz lélek, ezért lengi be világunkat ez a hatalmas nyugtalanság és félelem. A gonosz mindig, de mindig a Szentírásban, nézzétek meg, mit csinál. Pánikol, ócsárolja a Jóisten által gyönyörű szépen megteremtett világot. Jézus Krisztus mindig, de mindig vigasztal, biztat, bátorít. Elárultad? Elárultál. Szeretsz engem, Péter? Szeretlek. Tudom, Urad, te tudod jó, hogy én szeretlek. Hányszor vagyunk mi is Péterek? Naponta akár többször is. Jézus azt kéri, újból és újból ne féljünk. Bízunk benne. Bízunk rá az eltávozottakat. Bízunk rá a mi lelkünket. Teljességgel. Mert tudjátok, milyen a Golgota? A kereszt. Olyan, mint egy erőmű. És tudjátok, mivel lehet rácsatlakozni? Imádsággal. És szentírás olvasással. Mert akkor fogjuk tudni, hogy hogyan akarnak bennünket félrevezetni, és fel fogjuk ismerni. És nem fogjuk hagyni magunkat. Hanem sokkal inkább szeretettel kell, hogy válaszoljunk rá. Erre hív, erre kér, erre mutat. Ezért könyörög az Úr Jézus Krisztus térden állva. Sír értünk. Ne féljél már, te kicsincselek. És az még hagyjám, hogy könyörögve, térden állva könyörög nekünk, hogy tegyük ezt, hanem még keresztre is megértünk. És keresztem. És amikor végre fölfogtam azt, hogy igenis az én bűnöm is ott van abba a szögbe, ami fölszögezi oda, és amikor rádöbbentem, hogy mekkora szeretettel van felénk, és hogy milyen egyszerű valójában betölteni a szeretet parancsot, na akkor kezdtem el sírni. Akkor kezdtem el, mint egy utolsó taknyos kölök sírni. Olyan örömmel, és olyan megnyugvással, és olyan kitárulkozott szívvel, örömömben úgy sírtam, testvérek, hogy megpróbáltam magamat visszafogni, és rádöbbentem arra, hogy örülj neki. Sírsz, nem baj, sírsz. Igen, ilyen a gyász. A gyász is ilyen, testvérek, mert miért sírunk? Mondhatnám azt, hogy magunkat siratjuk. Ez az egyik része. De a másik része az, hogy hálából sírunk. Hogy megkaptuk azt az életet, aki nekünk volt adva, és utána elment. Lehet sírni. És sírni is kell. Tudjátok jól, hogy milyen a könny. Sós a mi könnyünk, keserűs. Tudjuk azt, hogy méreg egyébként, ugye? Ugyanis aki nem tud sírni, az nevetve se tud igazából. És minden fájdalom, minden félelem, minden stressz és szorongás, ami kis könyvzacskóinkban gyűlik össze. És a könycsepp lesz az eszenciája ennek az egésznek. Jézus vért sír. És örül annak, hogy itt vagytok. Hihetetlen módon. Mert ő nem akar félrevezetni. Ő nem akar elárulni. Ő benne nem hidegül meg a szeretet. Ő kitart. Ő álhatatos. És ő szeret téged. Ezt az ember, amikor megtapasztalja, az mindennél jobb. Ahogy a Zsoltáros mondja, a te szereteted még az életnél is jobb. Ezt szoktuk imádkozni temetéseken, többek között. Azért, mert tisztában vagyunk azzal, hogy mit tett velünk a Krisztus. Tisztában vagyunk azzal, hogy mit szól most hozzánk. És miért szól. Mert azt akarja, hogy örvengedjünk, és bőségben éljünk. A szív bőségében, a szeretet bőségében. Hát így tekintsünk e szent mai napra, és így tekintsünk a következő hétre is. Mert mi vagyunk azok, akik a nagy zuhé ellenére is eljöttünk. Akkor az azt jelenti, hogy az Isten megsegít bennünket, és tényleg kitartunk, akkor még akár álhatatlanok is lehetünk. És lehet, hogy itt a vég nem soká. Nem nagyon van már olyan hely, ahol nem hirdetnék az Istent. Hirdetik az összes, a Krisztusnak az evangéliumot már hirdetik minden egyes földrészen. Lehet, hogy már nem kell olyan sokat kibírni, de addig viszont ki kell tartani. Ki kell tartani, és Istennek a lángjába jó tüzeket, jó fát tenni, hogy jó illatai legyünk az Úrnak. Hogy énekeltük, így énekeltük a derekas énekben. Mert boldog az az ember, ki dicsért tégedet, és kóstolgatja minden nap a te szent beszédedet. És a harmadik verszak pedig úgy szólt, hogy áldozatra felgyúlt, megszentelt életünk. Oltárodon elég ilyen, királyunk, mesterünk. Nyisd ki a szíved. Ne beszélj róla, hanem csak tedd meg. És béküljünk Isten szent kezéhez, az ő szent fia, a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus által. És így tudunk kitartani, így tudunk állatosak lenni, így nem fog meghidegülni a szívünkben a szeretet, és így tud bennünket összefogni békességben, hogy lássa a világ, hogy mennyire szeret bennünket, és mi is hogyan szeretjük egymást. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen. Gyertek testvérek, adjunk hálát imádságban is a velünk közölt kegyelemért. Örvend a mi lelkünk, drága Szent Atyánk. Téged áldunk és magasztalunk, hogy Te szeretsz bennünket, és Te megismerted magadat mi velünk. Szent fiad az Úr Jézus Krisztus által. Örülünk annak, hogy a Te kezedben vagyunk. Hogy ott tudunk megnyugodni, hogy amikor mi eltántorodnánk, vagy elárulnánk Téged, Te ismét szereteted lángjával, megtisztítasz bennünket, és hívsz magadhoz. Hívsz magadhoz, hogy veled legyünk. Kérünk hát Téged, Atyánk. Kérünk azért, hogy maradhassunk meg ebbe a kegyelembe, hogy a mi szívünk lángja egyre jobban lángoljon, hogy fellobbanjon bennünk az életszentség utáni vágy, annak tisztasága, annak a világossága, annak a szeretete, aki Te magad vagy. Hiszen ez az egyetlen értelmes dolog ebben az életben, édes drága Atyánk. Minden más porlik a kezünk között, és elmúlik, de Te örökkön megmaradsz. Kérünk hát ezért álhatatosságért, kitartásért, a Te lelkedért legfőképpen, hogy tudjunk hálát adni az eltávozottakért, hogy tudjunk hálát adni azért, ahol most vagyunk, amit kaptunk tőled. Igaz okítást, szívet, érzelmeket, lelket, elmét, azt az igét, mely fennem világol mindenek felett, mely soha nem akar bennünket félrevezetni, hanem sokkal inkább magadhoz vezetsz bennünket. Így kérünk betegeinkért, így kérünk az árvákért, az itt hagyottakért. Te légy istápjuk, Te légy gyógyítójuk, a Te lelked által az ő ráncaikat, minden félelmüket, szorongásukat, hiányaikat töltsd be és tüntesd el. Így kérünk, hallgass meg bennünket a Te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hogy tudjunk Téged magasztalni, tudjunk Téged dicsérni, és tudjunk benned igaz, tökéletes menedéket lelni. Amen. Időzünk Istennek csendjében. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Amely mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké